A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor is mindörökkön örökké. Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk a te szent nevedben és jelenlétedben. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretetből szeretetre, örökteljes, el nem múló, normális, egészséges életre teremtettél meg mindannyiunkat. És köszönjük, hogy a hasadás és a törés után átszakítottad az eget, értünk jöttél, hogy megkeressed és megtartsad az elveszettet. És hiszük, Urunk, hogy az, hogy ma reggel lábra álltunk, levegőt vettünk, talán egy fohászt is elmondtunk, és jöttünk erre a helyre, ez a te mindeneket magadhoz vonzó szeretetednek a jele. És köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtöd a te népedet északról, délről, keletről és nyugatról, és te azt akarod, hogy ahol te vagy, ott legyünk mi is. Urunk, köszönjük, hogy jelenlétedben lehetünk együtt. Kérünk, ne hagyd minket magunkra, szólj hozzánk a te igéd által is, énekeken, tanúságtételeken, biblió körökön keresztül is. Kérjük azt az igét, amely által a világot teremtetted, amely által kihívtad a negyednapos hullát és a sírból. Erre van szükségünk, Urunk, és arra a drága lélekre, szent lélekre, aki ihlette a Szentírás íróit is, hogy megértsük a te igédet, hogy megnyíljon valóban a te igéd. Mindnyájunk számára rád van szükségünk, Urunk, kegyelmedbe és szeretetedbe ajánljuk magunkat ezekben a percekben is. Amen. Kedves testvérek, ez egy jó ritmusos, hangos ének volt. Most még énekeljünk el egy kis csendes éneket, imádságképpen, sokan ismerik biztos, ennyire egyszerű, de nagyszerű és tartalmas a szövege, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Tehát ezáltal még imádkozzunk, kétszer ezt elénekeljük.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Hallgassuk meg Isten igéjét az Efezusi Levél 6. fejezetéből, a 18. és a 19. versben a következőképpen. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, úgy hallottam, hogy itt a környéken is van Penny Market. Számomra ez a missziói hétvége már tegnap elkezdődött egy Budapest külvárosi Penny Marketben. Állok a pénztárnál, kis kedves családias hangulat volt. Fiatal pénztáros nő, mellette fiatal és csinos pénztáros nő, és nem túl messze tőle két ilyen bolti őr egyenruhában, az egyik cigány származású testvérünk, és arról beszélgetnek, hogy mondja a pénztáros, hogy tudjátok, hogy nem sokára pünkösd, jövő héten már pünkösd van. És olyan őszintén, tiszta szívvel megszólal ez a roma őr, hogy én soha nem tudtam, hogy minek az ünnepe a pünkösd. Soha nem is tudom, és nem is hallottam, hogy minek az ünnepe. Majdnem elkezdtem a prédikációt ott a pénztáros feje fölött, de mondom, azért ekkora feltűnést nem csinálunk, de ahogy kifizettem az árut, akkor odaléptem hozzá, és jeleztem neki, hogy ha gondolja, nagyon szívesen elmondom, hogy minek az ünnepe a pünkösd, és ott egy-két percig megállva, akkor itt is elmondom, hogy mit is mondtam ott, amit ő nagyon hálásan köszönt. Röviden gondoltam, hogy ezt ő ismeri is, és a fejével erősen bólogatott, hogy tudja, karácsonykor megszületett Jézus Krisztus a megváltó, nagypénteken meghalt értünk, húsvétkor föltámadt, és a pünkösd annak az ünnepe, hogy mindezt az Isten sajátunká teszi, a szívünkbe írja. Olyan mondom, mint a napfény, ami most éppen a felhők mögött van, de ha nem lenne, még pillanat alatt megfagynánk, és tönkre menne ez a földi élet, még ilyen hűvös napon is, de olyan, mint a nap, amelyre, ha kilépünk a napsütésre, akkor a melege átjár minket, és az életünk, a testünk részévé válik a fény, a tűz és a meleg. Tehát Isten a szívünkbe helyezi az ő jelenlétét. És ezt ő nagyon szépen köszönt, hogy mit kezd vele, nem tudom, de azt tudom, hogy Szentlélek nélkül ő sem fog tudni ezzel mit kezdeni, én sem és egyikünk sem. És ezért ugye régi, most már lassan régi hagyomány egyházunkban, hogy ezek az egyházkerületek missziói napja pünkösd előtti hétvégén rendeződnek, Exaudi vasárnapja előtti szombaton, imenybentel utáni szombatról van szó, amikor is az egyház népe, talán ez volt a szervezőknek is a gondolata eredetileg, együtt van, ahogyan az apostolok együtt voltak Jeruzsálemben pünkösd előtt, és könyörögtek, és imádkoztak az Isten jelenlétéért, áldásáért. Ja, és még azt is elmondtam a fiatalembernek, hogy a pünkös színe, ugye a piros, a tűzről kapta ezt a jelképet, a piros pünkösdi rózsa és a többi, és a szél, amely kiviheti az áporodott levegőt a mi életünkből, egyházunkból, templomainkból, és a tűz, amely kiégetheti a szemetet, a méltatlan dolgokat, bűnöket, nyomorúságokat a mi életünkből. Tehát van egy pünkösd előtti és egy pünkösd utáni korszaka a kereszténységnek. De itt ma alapvetően az evangéliumról van szó, Isten nagy ajándékáról. Tudjuk, hogy a szó azt jelenti, hogy örömhír és jó hír. De hát az örömhír és a jó hír sem érheti el a mi szívünket Isten csodája nélkül és áldása nélkül. Hogyan is olvastuk? Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, szent lélek által. Mit jelent ez? Hogy Isten nélkül imádkozni sem tudok. Isten nélkül még tagadni sem tudom az Istent. Ugye van olyan irányzat, egyesek azt gondolják, hogy tudják tagadni Isten létét. Isten nélkül erre sem lennének képesek, mert levegőt sem kapnának. Isten nélkül semmink nincsen. És ezért mondja Pál apostol, hogy nincsen semminek értelme Isten jelenléte és szent lelke nélkül az egyházban. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, hogy el ne távozzatok Jeruzsálemből, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel, nem földi erővel, nem emberi jó szándékkal, akarattal. Ez megvolt a tanítványokban is. És nagyon sokszor megvan bennünk is, apákban, anyákban, gyülekezeti tagokban, egyházvezetőkben. Hát jót akarunk, hát legtöbben jó szándékkal vagyunk együtt a mi egyházunkban, gyülekezeteinkben egy is, de sokszor érezzük, hogy erőtlenek vagyunk, gyengék vagyunk, újra és újra legyőznek a mi bűneink, nyomorúságaink, és szükségünk van mennyei erőre, szükségünk van pünkösdre. Éppen ezért, írja Pál, legyetek éberek, teljes álhatatossággal, tehát akkor most nekem kell a csodát művelnem, vagy Isten az, aki adja. Mi az, amit talán majd a Biblia körökben is előkerül, mi az, amit nekem kell megtennem, hogy az evangélium elérjen a szívemig, és megértsem annak a titkát, és mi az, amit csak Isten tehet meg. Nagy kérdés. Pál apostol biztatja az ő hallgatóit, illetőleg a gyülekezetet, hogy teljes álhatatossággal, hogy ne adják föl, hogy próbálják rendezni az életüket, és közben majd az Isten megsegíti őket. Igenis megsegíti őket. Az az érzésem, az a tapasztalatom magammal kapcsolatosan is, sokszor magunkkal kapcsolatban is, hogy olyan próbálunk egy kettős életet élni, hogy akarom is, meg nem is. Szeretnénk is, meg nem is. Tegnap több órát töltött el egyházunk zsinata a misszió kérdésével, és nemrégen lelkészkonferencia volt, és különböző gyülekezetekben is nagyon helyesen előkerül ez a kérdés, de Isten azt akarja, hogy teljes álhatatosság legyen bennünk. Hogy ne úgy legyen, hogy hát szeretnénk azért azt az ébredést, úgy szeretnénk, hogy a templomaink megteljenek, szeretnénk, hogyha az egyházunk élne, de amikor arról van szó, hogy tegyem meg a lépéseket a magam részéről, hogy adjam oda szívemet, személyiségem központját, hogy engedjem el a korlátokat, amiben kapaszkodnék. Feleségem nagymamája nagyon idősen, 102 évesen hunyt el, és az utolsó években a második emeletről többször levittük egy székbe ülve. Levittük a Balatonhoz, ide-oda, nagyszerű néni volt, és a vége fele már nagyon nehezen viselte ezt az állapotot, hogy az unokái, dédunokái székben leviszik, és bizonytalan is volt, és emlékszem, hát nem mutattam kifele, de izzadva, görcsösen cipeltük, vittük lefele, és egyszer csak, hát és minden milliméterre, minden centire figyeltünk, hogy hát ki ne boruljon a mama, ha már 100 évet élt. És visszük, visszük, centizve, és egyszer csak menet közben elkapta a korlátot a lépcsőházban. És akkor emiatt majdnem kiesett a székből. És ez úgy megmaradt bennem ez a gondolat, ez az élmény, hogy így kapjuk el sokszor a korlátot, hogy az Úr vinni akarja az ő népét, Isten népét. És azt akarja, hogy foglald el azt a helyet, azt a Kánaánt, azt az állapotot, amire az Isten teremtett a te életedet, házasságot, családodat, gyülekezetedet. Hogy töltsük be azt a küldetést, hivatást, hogy legyünk önazonosak, mint a magyar puli, az nem játssz el, hogy fecske vagy elefánt vagy zsiráf, az legyen önazonos az ember, legyen önazonos az egyház, töltse be a küldetését, nyissa ki az ajtókat, ablakokat, menjen ki, és hirdesse az evangéliumot mások számára is. És amikor már mennénk, haladnánk, sokszor elkapjuk a korlátot, hogy ez ne, és akkor jönnek a kifogások, hogy ez nem olyan egyszerű, ezt meg kell gondolni, meg kell tervezni, és aztán az a organizáció, az a szervezet, amelyik nem gyarapszik, nem növekszik, az esetleg stagnál, vagy zsugorodik. Tehát Pál apostol ezért biztat minket arra, Isten igéje, hogy álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, az egyházért, az ige hirdetőkért, az édesanyákért, az óvónőkért, azért a 2-3 ezer pedagógusunkért, hogy naponta, hogy tanítsák igen a matekot és a történelmet tisztességgel, becsülettel, de az evangéliumot is. Persze nem feltétlen klasszikus módon kell itt igéket hirdetni, de hát tudjuk jól, mit jelent egy folyosói beszélgetés, egy depressziós állapotban odalépni egy diákhoz, egy családtaghoz, és igenis hirdetni a reménységet, mert nagyon jók ezek a színek, ugye a piros a tűznek a színe, nekem erről megmondom őszintén, először a Fradi jutott eszembe, kinek milyen a szíve holnap, ki tudja, ugye Ferencváros Paks mérkőzés, a harmadik helyért játszunk, aztán mégiscsak komolyodjunk, mert templomban vagyunk, a reménység színe, hogy van remény. Mert azt olvassuk az Efezusi levélben, mit is ír Pál apostol, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Van remény, mert halottakat támasztó Istenünk van. Ne, Lázár nem saját magát támasztotta föl, hogy ismert valamiféle forgatókönyvet, hogy negyedik nap ugye ránézett az órájára, és most jön a feltámadás. Nem, már szaga volt. Testvérek, a kultúránknak már szaga van. Országunknak, nemzetünknek, egyházunknak sokszor már szaga van. Baj van, bajok vannak, nyomorúságok, hadd ne soroljam. Napi 150 magzat elhajtástól kezdve sok minden, ami terhel minket, ami nyomorúság, igazi probléma, esnek szét a közösségeink, a legkisebb sejtek is. De halottakat támasztó Istenünk van. Aki kiárad, és ha kiárad az ő lelke, akkor élet támad. Mert hallják a halottak az ő hangját, és felébrednek. És hadd alkalmazzam erre a helyzetre azt az igét, ami a végső feltámadásra is szól, de nagyon tetszik nekem ez is, hogy megérthetjük ebből Isten akaratát. Boldogok a halottak. Hát micsoda botrányos, furcsa mondatai vannak a Bibliának. Boldogok a halottak, mert az Úrban halnak meg, és az Úrban élnek, és akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Isten mégis nagyobb a szívünknél, nagyobb a bűneinknél, nagyobb a nyomorúságainknál. Tehát életre keltett, akik halottatok voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva mindezekhez. De, és luteránus fülnek, szívnek nagyon jól hangzik ez az ige, Efezusi levélből, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mit tehet a halott a feltámadásáért? Semmit. 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 Ezt nem szeretik hallani a törvényeskedők, hívő keresztények, akik egy feltételrendszert tesznek a megtérés elé, hogy tedd meg ezt, hajtsd meg a fejed, akarjad, keresd. Nem, sötétben, minden tehén fekete, nem látjuk a bűneinket. A bűneinket is igazoljuk és szentesítjük, testvérek. Szentlélek világosságára van szükségünk. Mit tehet a halott a feltámadásáért? Hogyha hallja az Úr hangját, akkor lábra áll, és azt mondja, hogy itt vagyok. Én is itt vagyok. Köszönöm, hogy szóltál hozzám. Mint ahogy a tyúkonyos példázatban mondja Jézus, hogy hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat. Jeruzsálem, egyház, de ti nem akartátok. Hogy gyűjtő össze? Itt nem messze gerendáson szolgáltam, és emlékszem, volt nekünk is kis kotlósunk, csibékkel. Még ha alacsonyan repült a repülő, már akkor azt is sasmadárnak nézte, és gyűjtögette a csibéket. És kotyogott, semmivel össze nem keverhető hangon, hívta magához a kicsinyeit, és akkor ők visszacsipogtak, hogy itt vagyok, jövök, itt vagyunk. Itt vagyunk, testvérek, hív az Úr magához. És értem is, hogy adassék nekem ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Mert az evangélium a halottaknak szól, a lelki-szellemi halottaknak, akik merik azt mondani, hogy nem tudok hinni, nem tudok imádkozni, hogy nem tudok szabadulni a szenvedély betegségeimtől, az internet függéstől, a pornó függéstől, a gyűlölettől, a haragtól, a pletykától, anyagiasságtól, halálfélelemtől, bármitől, akármitől. Mert ember vagyok, törékeny vagyok, nyomorult vagyok. És járok egy időnként templomba, és még adakozok, úrvacsorázom. És minden ott folytatódik, sokszor ahol elkezdtem, sőt esetleg még romlanak is a dolgok. És Isten ezért hirdeti és hirdetteti az evangéliumot ma is és most is. Nagyon tetszik nekem, és nyilván másoknak is, Luthernek ez a boldog cseréről szóló gondolatmenete, gondolatsora, hogy az evangélium gyakorlatilag erről. Örömhír, jó hír azoknak, akik tehetetlenek, akik lehetetlenek, akik nem tudnak hinni, nem tudnak megtérni, nem tudnak új életben járni. Vagy ha járnak, akkor az olyan turmixos, az olyan vegyes, az olyan erőtlen, az olyan gyenge, és nem növekedő és gyarapodó dolog. Ezt olvasom Luther egy kis áhítatába, ezt a néhány mondatot. Most már tudjuk, hol vannak a bűneink, a törvény, ami lelkiismeretünkre nehezíti, de Isten leveszi rólunk, és a bárány válaira helyezi azokat. Ha a bűnök rajtam feküdnének, veszve volnék, mert erős hatalom a bűn. Emberi erőt meghaladó hatalom. De szól az Isten, nem a missziói lelkész meg az egyház. Szól az Isten, ma is, most is, lélek által. Tudom, hogy bűnöd elbírhatatlanul nehéz. Milyen kedves az Isten. Ő nagyon jól tudja, hogy a bűn az elbírhatatlanul nehéz. Hogy megkeseríti az életemet, idegrendszeremet. Az egész családi életet. A bűn az, aminek mindig káros, rossz következménye van. Nem egy elvont filozófiai, teológiai tétel, az is persze. De a gyakorlatban az, ami kárt okoz, ami bajt okoz. És ez elbírhatatlanul nehéz. Ezért hát lásd, leveszem tőled, és az én bárányomra helyezem. Luther még ezt is írt a Szentlélek által. Még csak nem is azt írja, hogy add oda, hogy vald meg. Jön az Isten és leveszi. Gyönyörű a házasságtörő nős történet, amikor mindenki áll és kő van a kezébe, és azon a szinten, ahol az asszony a porban van, ott van Jézus is, és csendben ujjával rajzolgat a földre. Ő egy szinten van ezzel, és leveszi az asszonyról ezeket a terheket. Csak hogyha az Úr szól, akkor adjuk oda, akkor higgyük el, hogy ő ezt meg tudja tenni. És hogyha holnap elbukom, hát akkor arra is vonatkozik az, hogy ne örüljön ellenségem, elestem bár, de felkelek, és Isten megtanít evangéliumi, luteri, evangélikus módon kegyelemből élni.
hogy nem élek vissza Isten jóságával, szeretetével, hanem az ő szent lelke tüzében, fényében meglátom a bűneimet, fájnak azok, és szabadulni akarok. És tudom, hogy önerőmből nem tudom ezt megtenni, majd ő segít. Te pedig hidd ezt, mert ha így teszel, szabad vagy a bűntől. Különben is. A bűnnek csak két helye van. Vagy a te nyakadon ül, vagy Krisztuson, az Isten bárányán. Testvérek, vagy a te nyakadon, vagy Krisztuson. Ha te hátadon lovagol, akkor el vagy veszve. De ha Krisztuson van, szabad vagy, és üdvözülsz. Annyiszor mondjuk a mi atyánkban, bocsáss meg. Ha Isten megadja nekünk, úrvacsorát veszünk, fölállunk, elmormogjuk, megbánt, bocsánat, stb. Rendben van. Komolyan is gondolhatom abban a pillanatban. De testvérek, ritka dolog a szabadulás. Mert Isten nagyon jó, ő megbocsátja a mi bűneinket. Az ő jóságából, irgalmából. 70-szer, 7-szer is, ahogy mondja Jézus, és tanácsolja nekünk is. De jó lenne szabadulnunk is ezektől a csahos kutyáktól, a bűneinktől, amelyek utánunk jönnek és megmarnak. Nos, válasz. Hát ez az evangelizáció, ezt az egyház így felismerte, hogy érdemes ilyen alkalmakat szerezni, amikor Isten különösen is a szívünkre beszél, különösen is hirdettetik az evangéliumi lehetőség, az örömhír, hogy választhatunk azért, mert ő ilyen közeget teremt körénk. Azt mondja, eléd adtam az életet, halált. Az életútját, halálútját. Nos, válaszd az életet, hogy élj, hogy élhess. Isten mondja szinte ezt is. Amikor azt mondja, hogy térjetek meg, hát ezt ő mondja. Megjelenik, és azt mondja, hogy hozzám térjetek meg, mert ő jelen van. Törvény és jog szerint a bűnnek rajtad kellene maradnia, de Isten kegyelméből a bárányra vetette. Különben, ha Isten törvénykezni akarna velünk, végünk volna. Világos beszéd ez, és hatalmas igen. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat jelentett nekem Isten irgalmáról gondolkodni a most megjelent Híd magazinnak is ez a témája. És arra jöttem én magam rá legalábbis, hogy minden mögött Isten jósága, szerelme, szeretete, irgalma van, még az ítélet mögött is, még a törvény mögött is. És ezt élte át Pilinszky János, 20. századi nagyon érzékeny, törékeny, esendő, de evangéliumi költője, és ez a négy sor került elém a napokban, az a címe ennek, hogy átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Milyen jó, hogyha ezt az emberek egymás közt is megélik, mert ez vonatkozik házasságra, egyházra, mindenre. De ezt leginkább, hát csak egyedül Istentől tanulhatja meg az egyház, a világ, az ember, hogy Isten így néz ránk, rossz voltál, és te azt mondtad, jó vagyok. Látja bennünk Isten a jót, a jó lehetőségét, az új ember lehetőségét. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Miért? Mert ránk néz az Isten, amikor mocskos szájjal kárunkodok, vagy hisztizek, vagy veszekszem, vagy bármit elkövetek, és képzeljük el, hogy látja bennünk a Krisztust. Ez a megigazulás, ez a szent csere, a boldog csere, hogy ezeket a bűneinket, mocskainkat, szennyeinket, igen, odaadhatjuk neki, és bennünk ott van már az új ember esélye, lehetősége. Végig hallgattad mindig, amit mondtam, halandóból, így lettem halhatatlan. Isten tegyen minket, mindnyájunkat halhatatlanná, örökké, élőkké, és tudjuk, hogy az ő igéje szerint ez az élet akkor kezdődik el, amikor hallom az ő hangját, és hiszünk a fiúban, az értünk hozott áldozatában, és attól kezdve örök életünk van. Urunk, köszönjük a te igédet, szavadat, az üdvösség tervét, amelyet idők előtt elterveztél, és aztán az időben végre is hajtottad. Köszönjük, hogy valami olyat adtál ennek a világnak, amelynek a titkába az angyalok is szerettek volna beletekinteni. És köszönjük, Urunk, hogy ezt a titkot te megnyitottad, és megérthetjük, hogy te jó vagy, hogy te szeretsz minket. Minden esendőségünk, törékenységünk és bűnünk mellett és ellenére is, és a bűneinket elutasított gyűlölöd, a szentség tüzével, mert azok mindig rosszat okoznak, fájdalmat okoznak. Köszönjük ezen a délelőttön is, Urunk,
te golgotai áldozatodat, hogy drága és szent sebeidben van a mi életünk gyógyulása. Köszönjük atyai szerelmedet, szeretetedet, amely elküldte Jézus Krisztus ebbe a világba, aki egyetlen esélyünk és reményünk. Köszönjük, Urunk, a bűnbocsánatot. Ó, Urunk, adj nekünk bátorságot, bizalmat, hitet, hogy higgyünk benned igazán, hogy elvégeztessen ez a szent és boldog csere. Szeretnénk rád helyezni ma is terheinket, fájdalmainkat, betegségeinket és bűneinket, és köszönjük, hogy megkaphatjuk a te szentségedet, szépségedet, az örök életet. Így kérünk, áld meg egész napunkat, legyen áldott ez a nap mindnyájunk számára, hogy tudjunk inni az örök élet vizéből. És most zárásképpen még egy áldást hadd mondjunk igével, de most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Amen.